Mózes első könyvéből, a Teremtés könyvéből, a 29. részből olvasom. Jákob azután útnak indult, és elment a keleten élő népek földjére. És látta, hogy egy kút volt a mezőn, és három nyúj heverészett mellette. Abból a kútból itatták a nyájakat, és a kút száján egy nagy kő volt. Amikor minden nyájat összetereltek, akkor szokták elvörgetni a követ a kút szájáról, hogy megitassák a juhokat, aztán vissza szokták tenni a követ a kút szájára. Jákob ezt mondta neki, hova valók vagytok, barátaim? Azok ezt felelték, Háráriak vagyunk. Akkor megkérdezte tőlük, ismeritek-e Lábánt, Náhor fiát? Azt feleltek, ismerjük. Majd ezt kérdezte, jól van én? Azok így feleltek, jól van. Nézd a leánya, Ráhel éppen itt jön a juhokkal. Ekkor ő így szólt, hosszú még a nap, nincs itt az ideje, hogy betereljék a jószágot. Itassátok meg a juhokat, aztán menjetek, legeltessetek. De azok ezt felelték, nem tehetjük, amíg minden nyáját össze nem felelnek, és el nem görgetik a követ a purcájára, hogy megitassuk a juhokat. Még beszélgetett velük, amikor megérkezett Ráhel az apja juhaival, mert ő legeltette azokat. Amikor Jákob meglátta Ráhelt, anyja bátyjának, Lábának a leányát, és anyja bátyjának, Lábának a juhait, odalépett Jákob, elgördítette a követ a kút szájáról, és megitatta anyja bátyjának, Lábának a juhait. Jákob aztán megcsokolta Ráhelt, és hangos sírásra fakadt. Jákob elmondta Ráhelnek, hogy ő rokona az apjának, mert Rebekának a fia. A leány akkor elszaladt, és elbeszélte ezt az apjának. Amikor Lábán hallotta a hét Jákobról, húgának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsokolta és bevezette a házába. Ő pedig elmondott mindent Lábánnak. Lábán ezt mondta neki, bizony én csontom és én húsom vagy te. Jákob aztán ott lakott nála egy hónapig. Akkor Lábán ezt mondta Jákobnak, ha rokonom vagyis, nem kell ingyen szolgálnod nekem, mondd meg nekem, mi legyen a bérem. Volt pedig Lábánnak két leánya, a nagyobbiknek a neve Lea, a kisebbiknek pedig Ráhel. Lea gyenge szemű volt, Ráhel pedig szép termetű és szép arcú volt. Ezért Ráhelt szerette volna Jákob, és ezt mondta, szolgálok neked hét esztendeit a kisebbik leányodért Ráhelért. Lábán azt felelte, jobb, ha hozzáadom, mint ha más emberhez adnám, maradj nálam. Így szolgált Jákob Ráhelért hét esztendeit, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Utána Jákob ezt mondta Lábánnak, hadd hozzám feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. De amikor este lett, fogta a leányát, Leát, és őt vitte be hozzá. Jákob be is ment hozzá. Lábán a szolgálóját, Cilpát leányának, Leának adta szolgálóul. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak, mit tettél velem, hát nem rá helyét szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt, nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az elsőszülött előtt adjuk férhez. Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk amaszt is szolgálatodért, ha a másik két esztendeig szolgálsz nálam. Jákob úgy is tett, eltöltözte azt a hetet, aztán Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül. Lábán a szolgálóját, Bilhát leányának, Ráhelnek adta szolgálóul. Jákob bement Ráhelhoz is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát, így szolgált Lábánnál másik, még másik hét esztendeig. De az úr látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét. Ráhel ellenben meddőhadt. Lea teherbe esett és fiút szült. Rubennek nevezte el, mert azt mondta, meglátta az úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Aztán ismét teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, bizony meghallotta az úr, hogy milyen megvetett vagyok, ezért adta nekem ezt is, és elnevezte őt Simeonnak. Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert három fiút szültem neki, ezért nevezte el őt Lévinek. Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már hálát adok az úrnak, ezért nevezte el őt Júdának, aztán nem szült egy idejét. Eddig Isten igéje, imádkozzon.
Én egy kisvárosból származom, amit Hevesnek hívnak, Heves megyében, Heves megye, Hevesről kaptam ki. És ebben a kisvárosban, ahol én fölnőttem, van egy szövöde, amit szépen úgy hívnak, hogy Hevesi Népművészeti és Házi Ipari Szövetkezet. Most itt gyerekkoromban, általános iskolás koromban volt üzemlátogatás, és megnéztük a szövőnőket, hogyan szőnek, és én elhoztam egy szőttest, ami nem biztos, hogy tökéletes szőttest, de mondjuk most kinevezzük ma szőttestnek. Ez valószínűleg ott készült ebbe a szövődébe. Miért hoztam ezt példának? Azért, mert a mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy életünk szőttese. Miért adtam ezt a címet? Azért, mert szerintem az élet olyan, mint egy szőttes, ami sokféle szálból van összeszőve. A szövő, aki ezt a szőttest készíti, az maga Isten. És az életünkbe belesző minden hatást, ami bennünket ezen a világon ér, ebben az életben. Jót is, rosszat is. Beleszövi saját magunk gyarlóságát, amivel saját magunknak vagy esetleg másoknak ártunk. Beleszövi mások gyarlóságát, amelyel esetleg nekünk ártanak. Isten beleszövi ebbe a szőttesbe a mi életünkben a saját magunk Isten szerint való jó tetteit, amelyeket talán másoknak használunk, de beleszövi mások irányunk való jóságát is. Beleszövi ebbe a sátánnak a kísértéseit, a próbatételeket, a nehézségeket, és beleszövi Isten a saját maga hűségét, szeretetét, irántunk való irgalmát. És valahogy ebből áll össze a mi életünk szőttese, és ezeket a szálakat úgy dolgozza össze, hogy ez egy jól ismert és sokat jellegetett ige szerint, mint a javunkat szolgálja. Róma 8.28 az hogy hangzik? Akik pedig az Isten szeretik, azokra minden a javukra van. Róma 8.28 aranymondás mára. Tehát minden a javunkra van, a jó is, meg a rossz is. Amikor nehézségben vagyunk, talán ezt elfelejtjük. És amikor úgy jó dolgunk van, ezt szoktuk szajkózni, emlékezni, vagy már pedig akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, azoknak minden a javát munkája. Isten mindent úgy dolgoz össze az életükbe, hogy az a javukra legyen. Na most, a mai igehirdetésben szeretném Jákob életének a szövetét. Szövetének egy részét megvizsgálni. Néhány szálat kihúzni ebből a szövetből, amit hogy ebből megfognék egy szálat, és fölemelném, és kihúznám. Azt megnézni, hogy Jákob életében, hogy életének a szövete milyen szálakból terülik össze. Jákob életében hogyan jelenik meg az emberi gyarlóság? Az emberi könyörület. Az isteni könyörület, az emberi kitartás. És ezekből a szálakból milyen motívumok lesznek az ő életében. Mint ezen a szőttesen is vannak szép motívumok. Ugye az életünkön is vannak vagy szép, vagy kevésbé szép, vagy csúnya motívumok. Azokból a szálakból, amelyek alkotják az életünknek a szövetét. Először Jákob életének a múltját szeretném egy kicsit boncolgatni. Ugyanis a felolvasott igében úgy találkozunk Jákobbal, mint aki megérkezik Mezopotámiába. Az ő rokonaihoz, távoli rokonaihoz. De valaki nem ismeri az előzményeket, az nem tudhatja, hogy hogy került ide Jákob, és szerintem ez nagyon fontos, hogy elhangozzék, hogy hogyan került is ide, bár az előző igehirdetéseken már erről beszéltünk. Egy kicsit más megvilágításra szeretném ezt helyezni, amiről már korábban is szó volt. És jól tudjuk, hogy Jákob nem szimpla rokonlátogatásra ment Mezopotámiában, hogy végre megismerje távoli rokonait. Nem is tanulmányútra ment, hogy jobban kitanulja a juhpásztorságnak a fortéjait. És nem is azért ment Mezopotámiában, mert ott a juhpásztorokat jobban megfizetik. Ugye most az orvosrezidensek akarnak elmenni külföldre, akkor talán juhpásztorok akartak menni jó messzire, Kánaánból. Hát nem. Jákobnak menekülnie kellett otthonról. A saját testvére haragja elől kellett menekülnie, Ézsau haragja elől, aki meg akarta ölni Jákobot. Persze nem ok nélkül akarta megölni, hanem azért, mert Jákob csellel elvette azt az apai áldást, amit Ézsau kaphatott, vagy kellett volna, hogy megkapjon. Most itt jön be Jákob életébe Ézsau gyarlóságának, mondjuk így a szála. Ézsau gyarlósága megjelenik Jákob életében, az ő életének a szövetében. Ézsau nem tud megbocsátani a testvérének. Azt olvasunk, hogy gyűlöletre indult iránta. Gyűlölte, meggyűlölte a testvérét. Harag és gyűlölet. És emiatt hát el is tervez, hogy megöli. Ha apjuk Izsák meghal, akkor halálba követi őt majd Jákob is. És ezelől a gyűlölet elől menekült. Tehát Jákob életének a szövetében ott van ez a szál, Ézsau gyarlósága. De hát nyilván ezt a gyarlóságot valami kiváltotta, Jákobnak a gyarlósága. Hogy ő csalással elvette az atyai áldást. Azt az áldást, amit Ézsaunak kellett volna megkapnia. És ebből a csalásból úgymond a menekülésnek a motivuma jelenik meg az életében. Ennek a gyarlóságnak a következménye a menekülés. Menekülni kell otthonról. És ha nekem nincs testvérem, de akinek van, kicsit gondolkodjatok el rajta. Hogy a testvéri kapcsolatok milyen nyomot hagytak, vagy hagynak az életetekben. Hogyan gondolkodtak a testvéretekről, a vele való kapcsolatról. Milyen motivumok vannak, amire emlékeztek. A harag, a gyűlölet, ami Ézsausban is benne volt. A meg nem bocsájtás. Vagy esetleg jó emlékeink vannak a testvéreinkkel kapcsolatban. Egy úrvacsorát fogunk venni, az úrasztalához járulunk. És lesz majd lehetőségünk arra, hogy elgondolkodjunk a saját magunk gyarlóságáról. Mint ahogy Jákob is gyarló volt, és csaláshoz folyamodott. És ha az Isten rámutat valamire az életünkben, lesz lehetőségünk megvallani és megbánni a bűneinket. De arra is lesz lehetőség, hogy elgondolkodjunk azon, mielőtt kijönnénk az úrasztalához és lennénk a kenyeret és a bort. Hogy másoknak a gyarlóságban, és ezt mit okozott a mi életünkben. És nem azért, hogy haragot tartsunk, hanem pont azért, hogy elengedjük a testvéreinknek a tartozását, hogy szívből megbocsássunk. Hogy igazi testvéri közösségben tudjuk ünnepelni az Úr vacsoráját. Hogy egyek legyünk az Úr Jézusban. Megjelenik Jákob életének szövetében Jákob gyarlósága, Ézsau gyarlósága. Ebből fakadóan a menekülésnek a motivuma, a haragnak, a gyűlöletnek a motivuma. És persze ezek mögött ott van édesanyjuk, Rebeka. Hiszen Rebeka veszi rá saját fiát Jákobot arra, hogy ebbe a csalásba belemenjen. Hogy csalással ellopja az Ézsaunak járó atyai áldást. Hogyan gondolkodtok a szüleitekről? Az édesanyátokról, az édesapántokról? Ha rájuk gondoltok, milyen motivumok jelennek meg az életetekben? Tudjátok, hogy édesanyám egy fél éve halt meg, és halál előtt 3 héttel még megműtötték. És a műtét előtt, mivel nem tudtam, hogy fölébred-e abból a műtétből vagy sem, írtam neki egy levelet. És abban a levélben én leírtam, hogy mi mindent köszönhetek neki, nem csak neki, az édesapámnak is. Hogy mennyi áldás jött rajtuk keresztül az én életemben, és hálát adtak az Istennek azért, hogy ők a szüleim. Amikor én a szüleimre gondolok, akkor nekem jó motivumok jutnak az eszembe. És ha már szülőknél tartunk, akkor beszéljünk ne csak Rebekáról, hanem Izsákról is. Jákob és Ézsau édesapjáról. Ugye Jákob, amikor cserel elveszi Ézsau atyai áldását, hazudik az apjának. Bemegy Izsákhoz, Izsák megkérdezi, ki vagy fiam? Ugye már megöregedett Izsák, nem jól látott, megkomályosodtak a szemei, és nem tudta felismerni, hogy ki is jött el. Azért kérdezi meg, ki vagy fiam? És Jákob mit mond? Ézsau vagyok, a te első szülötted. Hazudik az apjának. Én egyetlen egy esetre emlékszem, amikor apámnak hazudtam. És ezt nem tudom megváltani. Tehát olyan mély nyomot hagyott ez bennem, hogy mai nap is mélységesen szégyellem emiatt magamat. És meg sem mondtam neki, egész életében nem mondtam ezt neki. De ez nagyon nehéz ezt. Ezzel szembesülnem, hogy milyen a szerető apámmal szemben, milyen gyarmó tudok lenni. És tekintsetek Ézsaúnak, vagy Izsákra. Hazudott neki a fia, és mit tett? Elzavarta ott harolna, akkor menj itt harol. Menjen Mezopotámiában rokonaidhoz. Nem. Nem elzavarta. Nem elkergette az apai gáztól. Áldással bocsájtotta el. Megkönnyült a fiam. A mindenható Isten áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy. Ezzel az áldással küldte el Mezopotámiába. Nem azért, mert nem volt érdekes számára, hogy a fia becsapta, hanem mert könyörült a fiam. És az apai könyörület szálán, ami mint egy szál bejött ebbe a szőttesbe, megjelenik az atyai áldás Jákob életében. Az én apám áldással küldött el Mezopotámiába. És hol van mindezekben az Isten? Úgyhogy beszéltünk már a Jákob gyarlóságáról, Ézsau gyarlóságáról, Rebeka gyarlóságáról, Izsáknak a könyörületéről. És Isten hol van mindezekben? Én két momentumot szeretnék kiemelni még a múltból, mielőtt Mezopotámiába jött volna Jákob. Az egyik az Isten végzése. Ugye Jákob és Ézsau ikrek. Ézsau hamarabb született meg, Jákob úgy kapaszkodott a sarkába, hogy megelőzze, de hát ez nem sikerült. Jákob lett a másodszülött, nem az elsőszülött. De mielőtt megszülettek volna, Isten szólt Rebekához, az édesanyjukhoz, és ezt mondta nekik. Két nemzet van a te méhedben, és két nép válik szét a belsődből. Az egyik nép erősebb lesz a másik népnél, és az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat. Istennek ez volt a végzése, mielőtt megszülettek volna. Hogy az idősebb, tehát Ézsau, szolgálni fogja majd a fiatalabbat, tehát Jákobot. Rebeka, az anya, ezt tudta. És a maga emberi eszközeivel ezt akarta megvalósítani. Úgy, hogy csellel elveszi az ő szeretett fiának, Jákobnak az atyai áldást. És figyeljétek meg, az atyai áldásban benne is volt ennek az isteni tervnek úgymond a megvalósulása. És az atyai áldásban elhangzik ez a mondat Jákob felé, legyél úr testvéreid fölött, és boruljanak le előtted anyád fiai. Ezzel az áldással áldotta meg Izsák Jákobot. Ez nagyon furcsa, mert ezen az áldáson keresztül valósul meg az Isten terve. De ezt az áldást Jákob csellel vette el. Értitek ezt? Van az Isten tervének a szála, Jákob életének a szőttesébe. Jön a gyarlóság Rebeka és Jákob részéről, és igazából ez úgy van összeszőve, hogy ebből az isteni tervből, meg az Isten gyarlóságból, az emberi gyarlóságból megvalósul az Isten terve. Tényleg, Jákob lesz, aki uralkodik Ézsau. Most azt ne kérdezzétek tőlem, mi lett volna, hogyha Rebeka nem folyamodik csaláshoz. Hogyan valósult volna meg az Isten terve? Az Isten előre látta az emberi gyarlóságokat. És beleszőtte úgy Jákob életébe, hogy ezen keresztül megvalósítsa az ő tervét. És ezt emberileg nem lehet szétválasztani. Az emberi gyarlóság bele van szőve Jákob életébe, és ezen keresztül megvalósul az Isten terve. Mint ahogy az Úr Jézus megkeszítésében is. a megváltásban is ott volt az emberi gyarlóság, hogy megfeszítették és elvetették az Isten fiát. És ezen keresztül megvalósult megváltásokat terjed. Még egy momentumot szeretnék kiemelni Istennel kapcsolatban. Ugye atyai áldással elindul Jákob Meszopotámiába. Ugyanakkor egyedül indul, egy szál vándorbottal, semmi nincs nála. Tele van szorongással, és nyomorultól érzi magát, menekülnie kell otthonról. Annak, akiről azt olvasok, hogy sátorlakó volt. Ellenként bejegyzi, hogy valaki a mezőn állandóan vadászgatott. Tehát ez a sátorlakó, ez egy szelíd, otthon ülő férfi volt, 40-en túl. Nem tudom, hogy kimozdult egyáltalán otthonról. És elindul. És az éjszaka egy Lúz nevű város mellett talált rá. Nem megy be ebbe a városba, hanem a városon kívül fog egy követ, a feje alá teszi és elalszik. De mielőtt elaludt volna, imádkozott. Ugye az éjszakai ima. Honnan tudom azt, hogy imádkozott? A visszaemlékezéseiből. 20 év után, amikor visszajön, vagy indul vissza ugyanerre a helyre, ahol levette a követ a feje alá és elaludt, azt mondja a családjának, hogy menjünk vissza arra a helyre, hogy építsek oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem nyomorúságon vagy szorongáson napján, és velem volt az úton, amelyen jártam ebben a 20 évben. Meghallgatott engem a nyomorúságon vagy a szorongáson napján, és velem volt az én vándorlásaimban. Ugye, én úgy hiszem, hogy imádkozott és úgy feküdt le. És az álomban, amikor megjelenik neki az égig élő lajtorja és maga Isten, igazából az imájára kap választ. Az, hogy bár egyedül indul el egy vándorbottal a kezével, az Isten bele lesz. Ezt maga Isten mondja. Íme, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged bárhová is mész, és visszahozlak e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Miket mond? Veled vagyok, megőrizlek, visszahozlak, nem hagylak el. Itt az Isten könyörülete jelenik meg. Amikor csalással elveszi az atyai áldást, magát az Isten belekeveri a hazugságaiba. Ugye Izsáknak feltűnik, hogy Ézsau milyen gyorsan visszajött a vadászatból, és elkészítette az ételt. És megkérdezi Jákobot, aki Ézsaunak adta ki magát, hogy hát hogy ilyen gyorsan találtál vadat? És mi a felelet erre? Az Úr a te Istenet hozta elé. A hazugságban még az Isten is belekeveri. Itt meg az Isten megáldja. Veled leszek, megőriznek, visszahozlak, nem hagylak el. Hogy van ez? Nincs, hogy imádkozott, és a nyomorúságban az Istenhez fordult. Az Isten meg ígéretet tett neki, hogy megoltalmazza, és hűséges lesz hozzá. És azok az angyalok, akik lefelé járkáltak a lajtorján, ezt jelképezik. Hogy egyedül indul el Mezopotámiába, de az Isten angyalai kísérni fogják. És az Isten az angyalok által segítségre lesz. Az angyalok szolgálják, ugye, ahogy Zsidókhozírt levélben. Szolgáló lelkek, azokért elküldve, akik öröklik az üdvösséget. Tehát ennyit az, hogy Isten hazajelenik meg Jákob életének a szűkösében. Egy tervel, amit végül is csomáson keresztül teljesített, a másik pedig az oltalommal és a hűséggel. Az Isten könyörülete megjelenik Jákob életében, és ilyen motivumokat hoz. Hűség, oltalom. Amikor az Istenre gondoltok ti, milyen motivumok jelennek meg az életetekben, a gondolatotokban? Hogyan ismeritek az Istent? Megismertétek ilyennek, akinek terve van? A Róma 8.28 után mi következik? Azt már egyszer mondtuk a megmondásként. Nyilván 29, tehát ez nagyon egyszerű. Az Isten terve mindannyiunkra, akiket eleve ismert, azokról eleve elrendelte, hogy fia képmásához hasonlóvá legyenek. És akikről ezt elrendelte, azokat elhívta, akiket elhívott, megigazította, és akiket megigazította, meg is dicsőítette. Ez a terve, örök terve mindannyiunk részére, hogy Isten fia képéhez hasonlóvá legyen, hogy vele együtt megdicsőjünk. Nem csak Jákobról volt Istennek terve, hanem rólam is. És minket is oltalmaz, és hűséget kísér, amíg ez a terve nem teljesedik. Most megérkezünk Mezopotámiába. Esetleg érdemes elgondolkodni, hogy ahol most vagytok az életetekben, az milyen módbeli eseményeknek a következménye. Mert eddig erről beszéltem, hogy az, hogy Mezopotámiában van most Jákob, az a múltbeli események következménye, a saját csalása, a saját hazugságának a következménye, a testvérének, a gyűlöletének, a haragjának a következménye, az anyjának gyarlóságának a következménye. Minek az eredménye az, hogy most itt vagyunk, életünknek ebben a helyzetében, amiben éppen vagyunk. Amikor megérkezik Mezopotámiába, az első motívum az öröm, a felszabadulás. Ugye megörül, amikor először meglátja anya testvérének Lábánnak a lányát, Ráhelt, aki később a felesége lesz. Megörült, amikor meglátta, hogy teleli a juhokat, apja juhait a kúthoz. Annyira megörül, hogy egyszerűen nem veszi figyelembe a helyi szokásokat, hanem a kút száján lévő követ elhengeríti, megitatja a Ráhelnek a juhait, utána megcsókolja, mint üdvözli, és utána hangos sírásra fogad. Végre rátaláltam azokra, akiket kerestem. Menekültem otthonról, és akiket kerestem, megtaláltam. És úgy tűnik, hogy ez az öröm, ez a találkozás, a rokonokkal való találkozásnak az öröme, ez kölcsönös volt. Amikor Ráhel megtudja, hogy mégis egy rokon jött hozzájuk, futva megy az apjához. Az apja, Lábán, szintén kifut a házból, odafut Jákob elé, össze-vissza csókolgatja, behívja a házban. És akkor üljünk le, mondd el, mi van. És a vége ennek a beszélgetésnek az volt, hogy bizony te csontom vagy és húsom vagy, rokonom vagy, örülök, hogy itt vagy, nyugodtan maradjál itt, jó helyen vagy. Ez a felszabadulás, ami mögöttem van, amit otthon hagytam, abból egy másik környezetbe jöttem, ahol örömmel fogadnak. Nincs bennetek néha ilyen, hogy de jó lenne hátul mögött hagyni ezt a sok tótáskutást meg, nyüglődést, ami esetleg van az életünkben. Amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott az 57. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Talán Jákobnak is kellettek ilyen gondolatai, amikor útnak indult. Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem is rettegés esett rám, és borzodál vett körül engem. Bárcsak szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és megnyugodnám. Bárcsak szárnyam volna, mint egy galamnak, elrepülnék ebből a nyomorból, aztán keresnék egy nyugis helyet, ahol végre megnyugodnék mindentől. Na hát úgy tűnik, hogy Jákobnak ez sikerült. Legalábbis egy ideig. A következő motívum, ami megjelenik, a szerelem. Ugye ez megint nagyon jó. Öröm, szerelem. Volt Jákobnak két lánya, a fiatalik az szép leányzó volt, szép termető, szép arcú, és hát feleségül is kérte Jákob Ráhelt. És hát mivel egyszer bottal ment Mezopotámiába, nem hozott magában másra pénzt, mint ahogy Ábrahám szolgálja Rebekáért, vitte az üstöt, aranyat meg drága ruhákat, hát azt az ajánlatot tette Lábánnak, hogy ő már pedig 7 évig fog dolgozni ezért a lányért. És 7 évi keresményért fogja majd megkapni Ráhelt. Kicsit számoljunk, mennyi ma átlag keresett, ki tudja. Hangosan, mert én nem hallom. Nettó. Nettó. Nettó átlagfizetése. Nettó átlagfizetés mennyi ma? 130. Az mondjuk egy évben majdnem más, vagy kicsit több, mint másfél millió. Az 7 év alatt 10 millió. Három hét múlva lesz egy esküvő. Márk. Adnál te 10 milliót Eszterért? Bólogat. Monti, utalhatod a pénzt, még van 3 millió. Ez lehet, hogy vicces, de ennyire szerette Ráhelt Jákob. És a férjeknek ennél sokkal jobban kell szeretni a feleségüket. Ugye, talán múltkor is, egy hete is elhangzott az Efézus levél 5. részében. Hogyan kell szeretni a férjnek a feleségét? Hogy Krisztus az egyházat. Krisztus mit adott az egyházért? 10 milliót. A saját életét. Nem 10 milliót kéne adni a feleségét, hanem a saját életünket. Na és akkor itt van az örömnek a motívuma, a szerelemnek a motívuma, és akkor most figyeljetek, olyan dolog történik, ami még a brazil meg a mexikai sorozatokban se történik. Ugye Lábán 7 év után összehívja az egész falut vagy várost, és nyilvánosan mindenki szeme láttára Ráhelt, a fiatali lányát odaadja feleségül Jákobnak. És éjszaka, a sötétben, lefátorozva, nem Ráhelt viszi be Jákobnak, hanem Leát, az idősebb lányt. És erre csak másnap reggel jön rá Jákob. Feleségül veszi Ráhelt, és úgy tűnik, hogy neki adja az apa, Lábán, és végül mégiscsak az idősebbiket Leát adja hozzá a feleségül. 7 év reménység. Ez a 7 év úgy telt el, azt olvasok, mintha pár nap lett volna. És ez mindez semmivé válik. De ilyen esetben szerintem ilyen helyzetben még senki nem volt itt közölünk, de ilyen hasonlóban, amikor nagyon vártatok hosszú időn keresztül valamire, és reménytétek, hogy meg fogjátok kapni, és keményen dolgoztak érte, és valami váratlan közbecsap, és szélte foszlik minden. Az olyan, mint az ember küldötték volna egy boxkesztyűvel, és akkor adlom van. És azt gondolja, hogy az ember egyszerűen itt vége mindennek. De Jákob életében nem lett vége mindennek. Ugye Jákob életének a szűntesébe belejött a szerelem, és belejött Lábánnak, rokonának, nagybátyának, most már apósának, a gyarlóságnak. És ez a gyarlóság egy hatalmas csalódást váltott ki. A csalódásnak a motivumai állít meg. Jákob életében. Itt nincs vége a történetnek, azt mondtam, hogy itt nincs vége mindennek. Lábán azzal az ötlettel jár elő, hogy fogadd el Leát, idősebbik lányomat feleségül, töltsd ki az ő lakodalmi hetét, akkoriban egy hétig tartott a lakodalom. Nem tudom, mennyire alkalmazok ezt a bibliai jelvet ma is. Mondtának kellett gondolkodni. Tehát egy hétig tartott a lakodalom, és azt mondja, hogy ha ezt kitöltöd ezt a hetet, akkor megkapod Ráhelt is. Akkor, amíg dolgozol érte 7 évig. És Jákob végül ebbe belement. Így kaphatta meg azt. Így kaphatta meg Ráhelt, akit szeretett. Tehát másképp nem. Úgyhogy kitöltötte Leának a lakodalmas hetét, és megkapta Ráhelt is, és még 7 évet kellett érte dolgoznia. Ez már 20 millió, aminél tartom. Tehát 7 év alatt megint 10 millió. Na most, itt nem csak a csalódás jön be igazából, mert hát a 7 év alatt, amíg Jákob Ráhelért dolgozott, valahogy nem ezt képzelte el, hogy ez fog megvalósulni, hogy kézüveség lesz. És a két feleség egymással elkezdett versengeni a férj szeretetéért. Ez egy nagyon megalázó helyzet. Azért kell egy nőnek, egy feleségnek küzdeni, hogy kiérdemelje a férjének szeretetét. És akkor itt mindenki elgondolkodhat, aki házas, hogy hogyan viszonyulok én a társamhoz. Hogy kell-e a társamnak harcolnia azért, hogy szeressen. Természetes az, hogy Jákob Ráhelt szerette jobban, ez le van írva a Bibliában. Mert hát őt akarta feleségül venni. És ebből a helyzetből Lea úgy érezte, hogy ő megvetett és gyűlölt. Ahhoz képest, hogy szereti Jákob Ráhelt. És egyetlen lehetősége volt Láhelnek, hogy ki érdemelje a férje szeretetét, az, hogy fiút szül neki. Akkoriban az, hogy fiút szül valaki a férjének, az emelte a megbecsülését, a tiszteletét. És az Isten rátevintett Leának megvetett állapotára, és szült 4 gyereket egymás után. Addig Ráhel, illetve Ráhel sokáig nem szült. Ráhel 4 Isten kezelte. És hogy lássátok ezt a versengést Lea meg Ráhel között, én el szeretném olvasni, amikor megszülettek az a gyerekek. Milyen gondolatok alapján adott nevet neki Lea, és majd később Ráhel is, nem a saját, hanem szolgálójának a gyerekeiért. Tehát Lea első 4 gyerekének a neve. Az első Rúben meglátta az örökkévaló nyomorúságomat. Most már szeretni fog a férjem. Én nyomorúságban vagyok. A házasságomban. Az Isten meglátta ezt a nyomorúságot, gyerekkel ajándékozott meg, és most már szeretni fog a férjem. A második Simeon. Meghallotta az örökkévaló, hogy gyűlölt, megvetett vagyok. Egy feleség. És ezért megajándékozta a gyerekkel. A harmadik Lévi. Most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert szültem neki 3 fiút. Ugye versenyezni kell férj szeretetéért. Most már ragaszkodni fog hozzám. Ez nagyon megalázó időnek, egy feleségnek. És végül, amikor megszületett Júda, a 4. gyerek, Leától, hogy most már hálát adok az örökkévalónak. Most már tudom őt dicsérni, most már hálát adok. Mert megajándékozott 4 gyerekkel, most már szeretni fog, és ragaszkodni fog hozzám az én férjem. És úgy tűnik, hogy akkor Lea helyre került, de amikor Ráhel látta, hogy Leának 4 gyereke van, és neki pedig az Isten bevette a méhét, és nem ad gyereket neki, féltékeny lett Leára. Az egész versengés lábán gyarlóságára vezethető vissza. Mert ebből a gyarlóságból, ebből a csalásból lett 2 felesége Jákobnak. Az egész versengés úgymond az após gyarlóságának köszönhető. Én tudom, hogy nem az apóssal kapcsolatban születnek Magyarországon viccek, de szerintem érdemes elgondolkodni nem csak az anyósokról, hanem az apósokról is. Milyen apósa meg anyósa vagyok én a mennyemnek és a Földnek? Mit viszek az ő életükbe? Ilyen versengést, ilyen szenvedést? Persze ez fordítva is lehetséges, ezt nem olvastam föl, mert még a korábbi részekben van, hogy Ézsau menyei, 2 volt belőle egy ideig, az Izsáknak és Rebekának lelkének gyötrelme volt. Ez a 2 menny lelkében gyötrelmet okozott. Tehát nem csak a após és a nyolcs okozta a gyötrelmet, hanem menny is a sofő is. Ez oda-vissza működhet. És amikor látta Ráhel, hogy 4 gyereke van már Leának, Jákobtól követel gyereket. Adj nekem gyereket, mert ha nem, meghalok. És akkor haragra gerjed Jákob, hogy mi vagyok én, Isten, aki bezárta a méhedet és megtagadta tőled, hogy fiad legyen. És ekkor Ráhel eldönti, hogy neki adja, Jákobnak adja mellékfeleségként, az én törvényes út volt, a szolgáló leányát Bilhát, és attól született 2 gyereke, igazából úgymond Ráhelnek is. És ezeket a neveket adta Ráhel a gyerekeknek. Az első Dán volt, és ezzel a gondolatok alatt a nevét, ítélt felőlem az Isten, meghallgatta szavamat, és fiút adott. Tehát ő is úgy értem, hogy meghallgatta az Isten, és ítélt az ügyében, hogy végre gyereke lehet. A következő az Naftali volt, és az, a nevét az onnét kapta, hogy nagy küzdelemben küzdöttem nővéremmel, és legyőztem. Ez a küzdelem megjelenik a gyereknek a nevében. És mindez egy gyarlóságnak az eredménye. És ez a küzdelem, én nem mondom el a többi gyereknek a nevét, egészen addig tartott, tehát 7 éven át tartott, amíg meg nem született József, aki Ráheltől született, végre megnyitotta az ő méhét is Isten, és az ő neve pedig onnét származik, Isten elvette a gyalázatomat, és adjon még ehhez nekem fiút Isten, ehhez a gyerekhez. Elvette a gyalázatot, és adjon még hozzá fiút. Na most az az érdekes, hogy ebből a gyarlóságból, mármint lábának a csalásából, és ebből a versengésből megint Isten beteljesíti az ígéretét. Vagy az atyai áldást, amivel elindította útra Mezopotámiába, Izsák Jákobot. Mi volt ez az áldás? A mindenható Isten áldjon meg, szaporítson, sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy. Izrael 12 törzse, ennek a gyarlóságnak, amit Lábán elkövetett, az eredménye, illetve ennek a versengésnek az eredménye. Isten beleszőtte ezeket Jákob életébe. És így teljesítette be az atyai áldást, hogy a gyarlóság az megjelent Jákob életében. Én majd utolsó motivumot hadd mondjak el Jákob életéből, ez pedig a kihasználás és a kisemlézésnek a motivuma. Ugyanis amikor letelt a 7 év, a második 7 év, amikor József megszületett, akkor Jákob fogni akarta az egész családját, akkor volt neki már 2 felesége, 2 mellékfelesége és 12 gyereke, 11 fiú és 1 lány. De figyeljétek meg, hogy 14 évig dolgozott eddig, és a családján kívül semmilyen nem volt, tehát egy fillérje nem volt, mert hát az apósának dolgozott. 12 gyerek, 4 feleség, nagy család, nem? És nincs egy fillérjük sem. És el akart végre menni Jákob haza. És kérte Lábánt, bocsáss el, hadd menjek el hazámba és országomba, add ide feleségeimet és gyerekeimet, akikért téged szolgáltalak. Viszont Lábán észrevette, hogy Jákob kezei alatt az a jószága nagyon megszaporodott, és ez azért volt, mert az Isten megáldotta Jákobot. És hát ő még többet akart, mármint Lábán. Nem akarta Jákobot elengedni, hanem marasztalta, azért, hogy még nagyobb gazdagságban legyen tegyen szert. És azt mondta, hogy ne menj el, maradj még, és állapodjunk meg valami fizetésben. Tehát, hogy most már Jákobnak is legyen valamilyen. Meg is állapodtak, és 6 évig még nála maradt Jákob az egész családjával. És 6 év után, nézzétek meg, hogyan emlékszik vissza a családja előtt erre a 6 évre. Egész erőmmel szolgáltam atyátokat. Atyátok azonban megcsalt engem, és megváltoztatta a béremet 10-szer. De Isten nem engedte, hogy velem rosszat tegyen. Ha így szólt, mármint Lábán, pettyesek legyenek a béreid, akkor a jobb pettyeseket ellettek. Ha csíkosak, akkor mind csíkosat ellettek. Így vette el Isten atyátok jószágát, és adta nekem. Ebben a 6 évben újra és újra megváltoztatta a bérét Lábán Jákobnak, a Jákob bérét. Most gondoljatok a munkahadótokra. Milyen viszonyban vattak vele? Hány éve dolgoztak nála? A béreteket újra és újra csökkentette, hogy neki nagyobb haszna legyen, titeket meg is semmizzel? Mert itt az történt. Lábán egyre nagyobb hasznomra tetszett, és Jákobot újra és újra olyan feltételek közé állította, hogy minél kevesebb legyen az ő része ebből a nagy haszonból. Kihasználta azt, hogy az Isten megáldja, és ki akarta semmizni, hogy neki ebből a nagy haszonból semmi se legyen. 6 év után Jákobnak menekülnie kellett Mezopotámiából is, hogy megszabaduljon az apósától. És ebben a menekülésben az apósa utoléri, de az Isten nem engedi, hogy bármi bajt is okozzon Jákobnak, sőt, lehetősége van arra, hogy kifakadjon. Hogy Lábán előtt elmondja ennek a 20 évnek a nyomorúságát, és ezt így foglalja össze. 20 évig voltam házakban, 14 évig szolgáltalak két lányodért, 6 évig juhaidért, te pedig 10-szer változtattad meg a béremet. Ha nem lett volna velem atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelme, bizony most üresen küldtél volna el. Veszítségemet és kezemmunkáját látta az Isten és ítélt. Hát üresen küldte volna el Lábán. Minden fizetség nélkül, holott megállapodtak a fizetségben. De az Isten vele volt, ahogy megígérte az indulásnál. Oltalmazta, és hát már olvasott a további részeket, akkor vissza is vitte. Mert a Jákob életének a szőtteséből ennyit mára, hogy sokféle szál belejött ebbe. Emberi gyarlósága, Jákob saját maga gyarlósága, Ézsó gyarlósága, Rebeka gyarlósága, Lábának a gyarlósága, de az apának a könyörülete, Istennek a könyörülete, az Istennek a terve, és sokféle motívum megjelent. És hát gondolkodjunk ne csak Jákob életén, hanem miénkben is. A saját magunk gyarlóságán, az mit okozott az életünkben? A testvéri kapcsolatok milyen nyomokat hagynak az életünkben? A szülőkkel való kapcsolatok milyen nyomokat hagy az életünkben? A rokoni kapcsolatok, ha vannak, milyen nyomokat hagynak az életünkben? Az apósunk, az anyósunk milyen nyomokat hagy az életünkben? A munkaadónk milyen nyomokat hagy az életünkben? Kiárta-e valamit? És hát maga az Isten. Mit végez az életünkben, és milyen nyomot hagy rajta? Jákob úgy tudott visszaemlékezni, hogy vele volt ebben a 20 évben, pedig sok minden érte. Vele volt az úton, amelyen jártam, ezt mondja 20 év után az egész családja előtt. És ebből a férfiból, aki egyszer maga egy bottal elindult, szorongva és nyomorultul érezze magát, menekült otthonról, ezen a sok nyomorúságon átment, és belőle lett Izrael. Isten harcosa, aki küzdött Istennel és emberekkel, és győzött. De ezen mind keresztül kellett kimennie. És kitartott, és az Isten is hűséges volt hozzá. Úgyhogy bármi is ért benneteket, visszautalva az elején elhangzott ígére, Isten mindent a javatokra tud fordítani, ahogy Jákob életében is, a jót is, a rosszat is. Úgy tudja összedolgozni az életetekbe ezeket a szálakat, hogy az a javatokat munkálja. Úgyhogy tartsatok ki, az Isten hűséges, az Isten oltalmaz. Imádkozzunk. Szerető mennyi atyánk, köszönjük, hogy úgy szólíthatunk meg téged, mint atyánkat, aki Jákob istene vagy, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene. Ugyanaz az Isten vagy, aki elküldted és végigkísérted ezen az úton Jákobot, aki oltalmaztad, aki angyalaiddal szolgáltál neki, aki megsegítetted minden bajban, nehézségében, aki megajándékoztad feleséggel. Kérünk segíts bennünket, hogy mi is hittel tudjuk te rád tekinteni a szorongásainkban, a nyomorúságunkat téged hívni segítségül, és a te kegyelmeddel megtapasztalni, hogy amikor te hozzád folyamatunk, akkor te megjelensz, és ha gyarlóságaink is vannak, és bűneink is vannak, te könyvetes vagy, és megígéred irántunk bűneinknek a bocsánatát, a hűségedet és az oltalmadat. Kérünk, hogy légy velünk, életünk minden percében, ahogy meg is ígérted, és ott, hogy hűségesek vagyunk mi Isten hozzád, ne mondjunk rá te segítségedről, te oltalmadról, ugyanúgy mutasd meg a mi életünkben is, ahogy Jákob életében megmutattad. Kérünk, hogy formáld ki bennünk Krisztus, hogy az a terv, amit rólunk elterveztél, az megvalósuljon, hogy Krisztussal együtt mi is dicsőségben legyünk majd egyszer, te meg fogod. az Úr Jézus nevét kérem.